Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet Felvidéki Podcast 26. adása, amit február 22-én veszünk fel. Igazából 2018-ban ugye gyakorlatilag ez az első adásunk, és én nekem már rettentően hiányzott, hogy rádiózzunk egyet, és érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgessünk, és ezúttal is itt van személyemben Tokár Géza,
Balla Gábor,
és Kiercs László.
Sziasztok!
Hello!
Na, hát milyen tökéletesen megy a bemutatkozás ennyi idő kiesés után is, teljesen büszke vagyok magunkra. Igazából, amikor átgondoltuk azt, hogy ugye miről is beszélhetnénk, akkor vannak itt aktuális témák, és igazából ez egy eléggé aktuális adás lesz. Egyrészt ugye itt van a téli olimpia, mindenki egyik kedvenc sporteseménye. Nagyon sok vicces sporttal és vicces jelenettel. Szeretnénk néhány szót ejteni olyan közszolgálati jelleggel a Minority Safe Pack kezdeményezésről, amit ezúton is szeretnénk, hogy mindenki írjon alá. Valamint azokról a filmekről is majd beszélünk, amiket az utóbbi időben láttunk, és az az érdekesség, hogy sokkal több rossz filmet láttunk szerintem mostanában, mint jó filmet. De ne szaladjunk ennyire előre. Téli olimpia. Nézitek a téli olimpiát?
Nézzük, de mondjuk rá, nekem hivatalból kell néznem. Sajnos.
Mint hogy?
Hírügyeletes?
Nem. Megint munkát váltottam. Végül is lehet, hogyha követi valaki az összes adást, akkor azért van egy átkötés, hogy honnan, hova, meg micsoda. Megint munkát váltottam, és jelenleg most a Telekomnál dolgozok, és ott vizsgálom, vagy figyelem jelenleg, hogy hogyan viselkednek az egyes setoboxok, meg minden setoboxot tesztelek, és főleg akkor a téli olimpia van most bejátszva, úgyhogy ha kell, hanem azt nézem most munkaidő alatt is.
Szóval neked ez a munkátod, lejössz a tévé elé reggel, bekapcsolod, néha kapcsolgatod, és délután
ez csak ez a munkám, igen, semmi más. Van, akit azért fizetnek, hogy nem ez a munkám.
Tudom, előbb mondtad, hogy utazgatsz is azért néha.
Nem, lényeg az, hogy néznem kell, na, én ezt akartam hozzátenni a téli olimpiához.
Szegény embert arra kényszerítik tényleg, hát itt ez a third world problem, a hanyatló dekadens nyugat. És amúgy mit nézel a téli olimpiából, mind, hogy nyilván ami elét kerül, de mi az, amit a legtöbbet adnak szerinted? Hogyha így most így laikus szemmel meg kéne alapítanod, hogy mivel halmozzák el a nézőket?
Mivel a közszolgálati tévét szoktam nézni, akkor a legtöbbet ugye azért a szlovákiai eredményekkel foglalkoznak, és de ha ezen belül is akkor kéne, akkor legtöbb a műkorcsolya, és parlesiklás, mert nem tudom, ott valami snowboardosokat figyeltem elég sokáig, hol jobbra-balra potyogtak. Röhögtem is eléggé, mert ez az egész snowboardos dolog, ez olyan hatása volt nekem, hogy na, csináljunk, fiek, végre bejutottunk az olimpiára, mutassuk meg, de aztán nem igazán profik alkotják az egészet, legalábbis ilyen érzést kelt az egész, abból, hogy elindulnak heten, becsúsztak végül csak ketten, mert öten össze-vissza potyognak szanaszét a pályán, szóval ez olyan elég fura hatás.
Ez mostan először olimpián?
Azt nem hiszem. Nem, biztos, hogy nem, mert nem. Van ez a White gyerek, aki már 2006-ban is volt. Már legalább,
nem csak akkor biztos, értettem hogy volt abból, amit mondtál, hogy valami új dolog ez. Nekem is úgy tűnt, hogy régen.
De úgy hangzik, szóval olyan hatása van az egésznek, mintha nem lenne kellő mennyiségű profi, szóval nem tudom elképzelni, hogy műkocsolja abból az lenne, hogy nem tudom, fölmegy 15 ember, és ebből 10 össze-vissza potyog, szóval ott...
Amúgy most azokra látványugrásokra gondolsz, ugye?
Igen.
Jó, mert van a snowboardnak ez a snowcross része, ugye, amikor gyakorlatilag így egymással így lögdösödve mennek le, és az nyer, aki gyorsabban lemegy. Ugye gyakorlatilag ezt azért érdemes, ez 2006-tól legalább van, és Radoslav Zsidek ő szerezte az első téli olimpiai szlovák érmet Torinóban 2006-ban, és az pont ez volt, és ott azt hiszem egy csomóan kipottyantak mellőle, úgy jött be a második helyre.
Hát, na, ez egy érdekes sport, na.
Közszolgálati rovatunkat hallották. Nagyon közszolgálati lesz a mai adás.
Mindenképpen minden formájában. Laci, te nézed?
Én igazából csak ezt a pár videót láttam, ami néha szembe jött mindenféle online újságokban, hogy valami érdekesebb módon nyert, vagy nem nyert valamilyen magyar sportoló. úgyhogy itt úgy vége is van az egész olimpia nézésemnek. Úgyhogy nagyjából látom a ACDC-re táncoló magyar korcsolyázólent, vagy műkorcsolyázólent. Megláttam azt a híres lesiklást ebbe a furcsa félcsőbe, amit nem tudom így, hogy hívnak, lehet, hogy félcsőnek.
Freestyle sízés.
Ez pedig az amerikai csaj, az, nem is tudom, hogy került bele a magyar csapatba, biztos van valami oka, vagy módja, hogy ez lehetséges, és ezt láttátok ti is, gondolom, hogy lenyomott egy olyan lesiklást, amiben igazából semmi érdekes nem volt.
De nagyon sok érdekes dolog volt benne, de igen, tehát nem volt benne túlságosan sok látványos figura, az tény.
Viszont érdekesek voltak a reakciók, mert eléggé így a két véglet felé volt, mentek el, főleg amiket én hallottam, hogy egyik, hogy ez teljesen fasz a dolog, megmutatni, hogy egyrészt, hogy akárki kijutott az olimpiára, meg hogy tényleg lehet látni, hogy mennyivel, milyen különbség van a amatőrök és a profik között. Másik dolog meg, hogy itt szégyent hozott a sportra. Meg úgy olimpiára, úgy általában, meg úgy mindenre, mihez köze volt.
Nem tudom, szerintem ez amúgy annyira, tehát igen, ott találkozott egy általános gyűlölet hullámmal, de ha jól emlékszem rá, akkor nem is tudom, hogy ezt kimondta, lehet, hogy ő mondta pont a tévben, vagy valaki mondta róla, hogyha ugye, ha jamaikai lett volna, vagy valamilyen teljesen lehetetlen országból jön, akkor mindenki elkönyvelte volna őt, egy rettentő vicces kuriózumnak nevettek volna rajta, és bátorítják, meg tapsolnak neki. Lehet, hogy Magyarországon van egy ilyen általános teljesítménykényszer, hogy a legjobbak legjobbjait hozzuk ki, akik dicsőséget hoznak az országnak, és aranyokat szállítanak, vagy legalábbis helytállnak. És hát szegény Sveni, hát sok mindent rá lehet mondani, de úgy konkrétan azt, hogy dicsőséget hozott volna, azt úgy nem feltétlen, maximum hírnevet.
És hogy került egyáltalán a magyar csapatba?
Volt egy kvótája.
Gondolom, ezt tudod.
Volt egy kvótája az országnak, én rögtön utána nézek, nem tudom a sajnos fejből, hogy pontosan ezt azért kapták, mert Miklós Judit, a lesikló az megsérült, aki egyébként alanyi jogon kijutott az olimpiára, és utána pedig kaptak valamilyen helyeket, amiket feltölthettek, vagy más módon, de egyszerűen egy ingyen kvótát kapott az ország, és Svenny pedig elindulhatott így freestyle sízésben. Nem sokan ismerték.
És ti nem gondoljátok, hogy ez így megcsúfolja olimpia szellemiségét?
Nem, szerintem az, hogyha már valaki oda kijutott, akkor az már valamilyen teljesítményről árulkodik. És
feltétlenül, mert ha jól olvastam valami ilyesmit, hogy pont úgy sikerült kijutni, hogy olyan versenyeken indult, ahol nem a pontszerző helyezések, de azok a helyezések, amik számítanak, azokból több volt mind a indulóknak a száma, szóval nem kunsz nagyon olyan helyen bejutni, hogy tovább jusson.
A legközelebb meg kellene nekünk is próbálni akkor.
Nem tudom, nekem így nincs problémám ezzel, szerintem fasz a dolog, hogy bárki, ki összekapja kicsit magát, az kijuthat. Az, hogy nem nyert, az meg teljesen rendben van, mert nem is volt mivel. És tényleg másik dolog, meg azoknak is igazok van, akik mondják, hogy így nagyon jól látható, hogy azért tényleg van különbség a profik és a amatőrök között. Mert némelyik dolog azért, hogyha megnézed, akkor nagyon egyszerűnek tűnik, hogy ott lecsúszok, meg kicsit ugrálok rajta. Vannak még egyéb ilyen, vagy akár a bob, mert hogy belejössz a bobba, lecsúsztatnak a végén, meg kiszállsz, és úgy közben hajlongsz néha jobbra-balra, de igazából kanyarok szerint, hogyha jobbra kell térned, akkor arra hajolsz balra, akkor balra. És itt laikusnak ez itt teljesen egyszerű sportnak tűnik, bár nagy gyanúm, hogy igazából nem az.
Mondjuk nekem szívbaj már az is, hogyha eltávolodok sílécekkel ilyen 2 centire föltől, szóval már akkor kicsit így kihagy egy ütést a szívem. Én mondjuk rá biztos, hogy nem álltam volna helyt, de hát ez persze.
Voltam úgy egy ilyen film, nem tudom, azt láttátok-e, az Eddie a sas.
Igen.
Ugye sokan Svenit az gyakorlatilag Eddiehez hasonlították, aki szintén egy ilyen saját maga által kinevezett, önjelölt brit sportoló csillagocska volt, és hát pont úgy jutott ki az olimpiára, hogy egy akkor kevesek által művelt sportágban elkezdett ugrálni méltányossági alapon, és hát szerették. Kicsit ügyetlen volt, meg kicsit...
Edélyes láttam ugrani párszor, de magát a filmet nem, ez valami most tavalyi film, vagy valami újabb.
Szórakoztató film, a valósághoz amúgy nincs túlságosan sok köze, tehát hogy ami a valóságban történt, az tényszerű dolgokba eltér attól, ami a filmben van, viszont a film vígjátékként elég jó.
Aha. Hát ugrásai is ilyen elég vidámak voltak. Azt tudom, hogy a 70-80 métereket ugrált, mikor a többiek 100 fölött.
Szerintem egy kicsit túlértékeled, ő kevesebbeket ugrott ennél. De mindjárt megnézem most, hogy mondod.
De mondjuk ez a síugrás is egy érdekes dolog, hogy ez így hogy alakult ki, hogy valakinek eszébe jutott, hogy igen, gyorsan lecsúszok, és akkor a végére rakunk ilyen dombat, hogy repüljek 100 métert, és ha minden jól megy, akkor nem töröm össze magam a érkezéskor. Vagy pedig ez ilyen kicsiről indult, hogy első síugrók ilyen 10-15 métereket ugortak, és ez nőtte ki magát 100 méter fölé.
Vagy valami értetlen lecsúszott, hogy Jézusom, ez ilyen izé buli, és akkor próbáljuk meg.
De ennyiből azért érdekesebb ez a téli olimpia, mert tényleg olyan sportok van, amit itt emberek többséget nem űz. Jó, mondjuk síelni szoktak, de ha megnézed a nyári olimpiát, ott van futás, emberek úgy szoknak futni, vannak mindenféle csapatjátékok, amiket szoktunk csinálni, meg van ilyen síugrás, amit úgy maximum a tévében lát az ember.
Közben megnéztem, és egy kicsit kijavítom magam, tehát igen, Edi a nagyobbik sáncon azon tényleg 70 meg 67 métert ugrott, ez azt kell tudni, hogy aki nyerte a versenyt, Nikanon az 118-at és 107-et, szóval nagyjából egy olyan fele, hát nem fele, de olyan kétharmadát ugrott a legjobbaknak, és az nagyon kevés síugrási mércével mérve. Amúgy meg hát azért, tehát olimpiai sportoknál oké, egy dolog, hogy szoktunk sportolni hasonlókat, de például ki az, aki szabad edélyében mondjuk diszkoszt vett meg kalapácsot, vagy gerejt hajít?
Aki aztán eladna sokat belőle.
Rudat ugrik.
De oké, ezt nem szoktuk csinálni, de legalább iskolában, általános iskolában csináltuk egyszer-kétszer. Szóval ott úgy próbáltunk rudat ugrani, csak átugorni ilyen rud nélkül ezt a lécet. Meg ott dobáltunk mindenféle nehéz dolgokat. Viszont eleve téli sportok azok olyanok, hogy legtöbb időben hozzá se jutsz, meg most azt mondanád, hogy szeretnék gerejt hajítani, azt, hogy relatíve egyszerűen meg tudod csinálni, kell egy nagyobb területes egy gerej. Azt mondod, hogy mi most szeretnék bobozni, ami nem tudom, hogy azt így hívják, hogy bobozni.
Igen, és akkor elmész a visegrádi nyári boppájára.
Na jó, de azért ez nem ugyanez. Vagy hogy én most szeretnék síugrani, akkor ezt azért nem tudok itt a ház előtt, illetve nagyon nehéz lenne.
Ja, akkor téged amúgy valami sportág.
Valahogy ez a téli olimpia, hogy még messzebb van az emberektől, legalábbis tőlem, mint a nyári.
Hát már nem vagyunk téli ország, de hát egyrészt szeretném csak hozzátenni, hogy azért nem vagyunk téli ország, tehát mondjuk azért nem véletlen, hogy Norvégia meg Svédország ennyire jók, ugye sokkal több a hó, meg mindenki sokkal korábban kapcsolatba kerül olyan alapvető dolgokkal, mint a síléc, ami nem feltétlen hátrány a biatlonnál. És azt akartam volna kérdezni, hogy amúgy, tehát hogy ugye Gábor, te úgy nem nagyon vonzódsz úgy általában éve a sportokhoz, de úgy van-e konkrétan olyan sport, ami mondjuk a téli olimpián úgy megfogott, és el tudnád magad képzelni a vágyaidban, hogy ott szerepelsz a tévében, abban a bizonyos sportágban, és örülnek neked?
Húha. Itt vagyok, csak erősen gondolkodom, az most nagyon meglepett ez a kérdés. Mint hogy valami olyan sportág, ami úgy érzem, hogy fű, de jó lenne kitűnni, és jó lenne engem ünnepelnének.
És hogy megfogott.
Vagy inkább csak, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit élvezném is.
A curlinget kipróbálnám.
És miért pont a curlinget?
Nem tudom, az van legközelebb hozzá, ilyen földi sportokhoz, mint a bowling, nem tudom. Valami kicsit olyan, persze megy a pentak, vagy valami ilyesmi, szóval ilyen...
Ezeket... Amiatt nem kell sokat futkosni.
Figyelj, azért, ahogy elnézted őket, az izzadtak rendesen ott is.
Hát ott, hogy gyakorolhatod a söprést.
Így van.
Kapod a szekrényből a söprőt, és kicsit edzesz.
Nem, úgy... tudom, nem akarom senkinek az érdemeit csorbítani, de úgy az olyan olimpiai arányakat, ahol nem egyén nyeri, hanem mondjuk a csapat, az olyan alibizmusnak érzem, mert ott lehet egy valaki gyengébb teljesítménnyel, és akkor úgy nyer az egész, úgy nyer ő is aranyat, mint ahogy a többi az, aki teljesen az élvonalba kerül. Szóval az nekem egy olyan kicsit azon, hogy is mondjam, no, ilyen kicsit értéktelenebb aránynak tűnik, mint az, aki egyénileg teresített annyi ember közül, és nem az volt, hogy... Szóval, hogyha kicsit gyenge vagy, akkor lehet, hogy valaki kihúzza helyetted, és akkor úgyis lehettek még győztesek.
Hát szerintem ez eléggé szabályfüggő, szóval nyugodtan lehet, hogy a sporttal igazad van. Láttam már olyan foci meccset, ahol elég alibista módon tébláboltak páran, viszont nyugodtan lehet olyan is, hogyha egy valaki elröntjöző pontveszteséget okoz,
ami miatt nem mondta, csapat hogy ez nem így van. Én csak mondom, hogy az olyanban egy kicsit olyan nyugodtabban alszik az emberre, vagy én nem is tudom. Oké, persze ott van a másik, hogy te rontod el, akkor még hárman szívnek miattad, mert nem tudom, hogy micsoda, de akkor is az olyan, ott kicsit lehet úgy vonulni a tömeggel, legalábbis ilyen érzésem van. És ahogy olvastam a mai magyarországi teljesítményről, ott is úgy volt, hogy igazából be voltak rangsorolva azok a srácok, hogy ki a legjobb, meg ki a leggyengébb, úgyhogy
hát a magyar gyorskorcsolyázók, ugye a csapat, aki megnyerte Magyarország első olimpiai aranyát, pont ma, hogy ezt a podcastet felvesszük. De hát itt mondanék azért ellenpéldát, ugye itt volt például ez a biatlon vegyes váltó, amiben a szlovákok indultak pár napja. És hát nem vagyok teljesen jó a nevekből, remélem, hogy Pavlina Fialková, de igen, Paulina Fialková, ugye, aki elsőként indult a szlovák csapatból, ő rögtön úgy előtte az egészet, hogy aztán az egész csapat kiesett miatt a kapásból. Ott Kuzminánál már kizárták magát a váltót, mert akkor a hátrányt összeszedtek. És hát ez is mutatja azt, hogy azért a csapatban nem lehet kvázi megúszni egy gyengébb teljesítményt, hanem sok esetben ez kimondott a nagyobb felelősség, hogy van egy csomó kollégád, és te vagy a leggyengébb láncem, és elmegy rajtad a meccs, az azért eléggé bosszantó tud lenni. Nem tudsz elrejtőzni a pályán, fociba se. A helyedről berúgják a gólt.
Hát látod, ez a különbség a sportot nem szerető ember, meg a sportot nagyon is megbecsülő és szerető ember között. Mert mondom, én mindenütt az alibizmust és a magas sport fölöslegességét látom, úgyhogy
én
sportrasszista vagyok, hogy úgy nevezzem magam.
Hogy visszatérjek így a
bobozásra. Hát akkor hogy fehér sportokat? Ez mind fehér sport.
Például ugye Bobba be tudná ülni negyediknek, és úgy elüldögészben, amíg a többi három az vezeti, nem?
Szerintem ott is van valamilyen hangsúlyos súlyáthelyezés, tehát hogy egyik pillanatra a másikra ott neked valahogy ki kéne dőlnöd, de nem vagyok benne 100%-ig biztos.
Itt, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez nem annyira egyszerű dolog, mint amilyennek tűnik, de nehéz megbékülni azzal, hogy ez sehol nem látszik az egész sportágban. Mert tényleg ilyen amatőr néző számára minden én vagyok, csak az jön le, hogy beülnek, lecsúsznak.
Hát igen.
És ilyen szempontból a curling is elég egyszerűnek tűnik, hogy úgy el kell találni, vagy ott a körből kilökni a másikat.
Meg aztán most azzal a söprővel, és most akkor te egy mondjuk felányi sebességgel söpröd azt a jeget előtte, vagy csiszol azt a jeget előtted, most kimondja meg azt, hogy most azért csúszott el az a nyomorult izé.
Ja, mondjuk ott azért nem hiszem, hogy a söprés sebességében hatalmas különbségek vannak a jó körlinges a sorok.
Hogy jobban csúszson előtte, vagy pont, hogy lassabban lassítják az egészet.
Igazából itt a curlingben pont volt valamilyen orosz dopping botrány, nem? A curling kapcsán. De hogy volt egy orosz jégtekés, aki lebukott egy doppinggal.
Célzó vizet ivott előtte.
A vegyes páros, hogy bronzérmet nyertek, Meldoniumot találtaknál, mutattak ki a vérében ennek az illetőnek. Bocsánat, most csak éppen googlizok, miközben beszélek. Alexander Krushenyszkinek hívták az illetőt, de a lényeg az, hogy erről, ha jól emlékszem, akkor valaki nyilatkozta, hogy hát alapján véve, hogy van értelme doppingolni a curlingnek, mert amúgy tényleg nem mindegy, hogy mennyire gyorsan söpörsz, vagy hogy mennyire viseli meg a szervezetet az, hogy kint vagy a pályán, és ott valami, tehát hogy van benne fizikai erőfeszítés, akármennyire is nehéz elhinni.
Én inkább arra gondolnak, hogy lenyugtat valami dopping, és akkor nem idegeskedsz annyit, és jobb vagy ilyesmi, de hogy fizikailag még erre.
Amúgy ez vicces, de ez is van, és ez azt hiszem, hogy a dartsban. Mostanában ugye a reneszánszát élik ezek a darts közvetítések, nem, nincs közel sokat éli olimpiához, de lehet, hogy láttatok egyet-kettőt is a Sport TV-ben, mert nehéz őket elkerülni.
Már aki nézi-e, tudod, szóval tényleg nehéz.
Tehát egyrészt az a furcsa, hogyha már ugye beszéltünk a sportolókra, akkor a darcosok azok mind ilyen kövér, köpcös valakik, mert ez egy kocsma sport, és mint hogyha úgy hozzátartozna az ivás kultúrája a darchoz. De érdekes módon ott nagyon sokáig hagyomány volt, hogy ittak verseny előtt, mert hogy egyszerűen a idegességet csökkenti. Egy dolog, hogy lehet, hogy ugye az ember azt gondolná, hogy alkoholtól, hogy benned van két sör, akkor nehezebben tudsz célozni és imbolyogsz, de miközben sokkal inkább ott a idegnyugtató hatását emelték ki ennek a dolognak, hogy elkezdesz inni, viszont azt hiszem, hogy hivatalosan már nem szabad inni darts versenyeken. Mármint a... Én úgy tudom, hogy az dopingszernek számít, de nem jó 100%-ig biztos a versenyzők számára. Nyilván a közönség ott iszik. Tehát az hozzátartozik a darts versenyek kultúrájához, hogy ott mindenki sörözik körülöttük.
Ez a darts, ez egy másik ilyen elég egyszerűnek tűnő sport. Mármint nem csak az, hogy eltalálni, hanem ez tipikusan egy olyan dolognak tűnik, amit ha elég sokat gyakorolsz, akkor egyre jobb vagy benne. Tehát jó, hogy elkezdesz dobálni, és akkor másnap már hogy pontosabban dobálsz, harmadik nap, és ha így sokat dobálsz, akkor igen, pontos leszel, és megnyered a versenyeket. Már nem tudom, hogy ez mennyire működik, nálam nem nagyon. Mert ez pont egy olyan dolog, amit szoktunk néha, nem is a hivatalos szabályok szerint, mert azokat nem ismerem, de szoktunk néha így dobálgatni, és elég véletlenszerű, hogy jön ki.
Igazából az, ha már az olimpiáknál tartunk, akkor engem azt szokott inkább elcsodálkoztatni, vagy azon szoktam meglepődni, hogy mi és mi alapján kerül be az olimpiai játékok közé. És ami mondjuk engem meglep, amit mondjuk rá szó szerint zavar, hogy például a squash nincs benne az olimpiai játékokban. Holott szerintem van olyan megterhelő sport, mint a tenisz. És ennek ellenére még sincs ott, és rengeteg követője van, és biztos, hogy több követője van egy squashnak, mint egy golfnak, ami ha jól tudom, pedig olimpiai sportág lett.
És érdekes így nézni két squasholót.
Hó, de még mennyire?
Hát ott nincsenek ott túl nagy kombinációk, nem? Ott inkább csak a gyorsaság számít, meg a pontosság, de szerintem kell képzelni ilyen nagy, hosszú drámákat, mint például teniszmeccsen, vagy így.
Pedig vannak, és nem is akármilyenek, szóval ott azon, hogy hova játsza ki az egyik, mennyire játszik arra, hogy mostan a másik a túráztatja. Vannak ilyenek, és néztem is egy párat, és szerintem igen, csak érdekes volt.
Erre kíváncsi vagyok, mert már eleve ez is egy érdekes dolog, hogy lehet azt úgy megmutatni, hogy jól lássa a néző, hogy mi történik ott, mert ennyiből a tenisz is egyszerűbb, mert ott van egy nagy pálya, körberek a kamerákkal, itt meg van egy akvárium, amiben két fickó egymáson ugrál, illetve nagyon közel egymáshoz, és egy ilyen icipici, alig látható labda.
Te most a pingpongról beszélsz, vagy a squashról csak, hogy tisztelsz?
De squashban is egy kis labda van, nem?
Igen, csak arra akartam rámutatni, hogy ebből a definícióból azért eléggé könnyen le lehet vezetni, hogy vannak olyan sportágak, amik kevésbé látványosak.
De pont, hogy ez szerintem lehet egy oka annak, hogy miért nincs olimpián squash, mert nem egy látvány sportág.
Na és ha tényleg, hogy a Géza felhozta a pingpong, az még kisebb pálya, még kisebb golyóval, még kevesebb mozgástérrel, és mégis...
Hát pingpong az legalább vicces, hogyha profint csinálják, itt tényleg, hogy így össze-vissza ugrabugrálnak.
Na nézzél meg egy
pár. Ez a squash definíciója is, de...
Mint hogy én nem vagyok squash ellenes, szóval hiába próbáljátok ezt így rám húzni. De ettől függetlenül tényleg nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy jól közvetíthető sportág lenne. De lehet, hogy ezen majd változtatni fogok ezen a véleményem, hogyha tényleg megnézek egy közvetített squash meccset.
Megfogalmazott egy ilyen kérdés, hogy van-e olyan sport, amit úgy kimondottan utáltok, és nagyon-nagyon kerülitek, nem, tehát hogy legszívesebben még törölnétek a emlékét is a emberiség kollektív emlékezetéből.
Én most mindenki haragját magára veszem, a foci.
Indoklás?
Indoklás igazából azért nem szeretem focit, mert ennyire nem a játékról szól a magas foci és a profi foci. Szóval amíg a foci arról szólna, hogy nem tudom én, ilyen harmadik liga, addig tetszik. Mihant aztán a második, első liga arról van szó, akkor onnantól kezdve már csak az jön szóba, hogy a pénz, a jogok, a támogatók, a szponzorok és nagyon-nagyon elvadult rajongói táborok, és nekem ez emiatt rettenetesen unszimpatikus sporttá vált.
De ez hogy igazából akkor mindenhol ez az aktuális top sport.
De mivel, hogy ez, ebben van a legtöbb pénz, és ez a legkövetettebb sport, ezért ezt érinti a legjobban, és ezért is mondtam ezt a sportágat. Nem a játékkal magával van a bajom, hanem az, ami körülveszi.
Ó, ez nagyon szépen hangzott. És akkor igaz egy csomó sportra, másra is, de jogos. Laci?
Én gondolkodok rajta, de igazából nincs olyan, amit úgy nagyon gyűlölnék, nem szeretnék. Én sem vagyok egy nagy foci rajongó, az igaz, ami felénk, ahol a foci azért egy elég elterjedt sportág, lehet, hogy furcsa. De nem jut most nagyon eszembe.
Meg ráadásul a jégkorong, hogyha már hasonlót említünk, akkor ugye ott van a foci is, meg a jégkorong, akkor miért nem a jégkorongot említettem? Azért, mert legalább a jégkorongban egy kicsit, hogy is mondjam, nehezebbnek ítélem meg, mint egy focista, aki csak úgy szaladni mindenki tud gyerekkorától, de azért kocsolázni azért kell tudni. És tényleg azok a reflexek szerintem még nagyobb összpontosítást igényelnek, mint egy fociban. Nem tudom, mondom ezt én így külső szemlélőként mondom.
Nem, meg a hockey ez egy sokkal brutálisabb sportág.
Jó, akkor még én is mondok egyet, és pontosabban nem egy konkrét sportot, hanem inkább egy műfaj. Tehát, hogy amit én nem szeretek, azok a pontozásos sportok. Tehát minden, ami nem konkrétan valamilyen teljesítményre, vagy gólra, vagy hasonlóra megy, hanem pontozásra, az belőlem ki tudja hozni a nagyon-nagyon ideges nézőt. Olyan értelemben ideges. Hát ugye itt van például a műkorcsolya, a műugrás, tehát igazából még a torna is hozzátartozik, ugye a különféle torna gyakorlatokkal, meg tehát a ritmikus sportgimnasztikától kezdve a gyűrűig, meg a lólengésig, és valahogy mindig az az érzésem olyankor, amikor nézem ezeket a sportokat, hogy tehát egy fogalmam sincs arról, hogy ki a jobb, és így általában kommentárral nézem, akiknek lehet, hogy van róla lövése, hogy mi történik most épp nagyon gyorsan, mert kompetensek, de nem feltétlenül. És ugye a végén ebből kijön valamiféle eredmény, amiből csak áttétlesen következtetni lehet arra, hogy kivéve nyilván egyértelmű esetekni, hogy valaki elesik, vagy elbukik, vagy félre megy, de alapjából véve egyáltalán nincs meg bennem az az érzés, mint néző, hogy hát igen, ő megértemelte az aranyat, vagy ezüstöt, vagy akár anyadik helyet, mert ennyivel jobb volt, mint a másik.
Azért néha vannak olyanok, hogy jön valaki lovon lengeni, és csinál egy olyan trükköt, amit eddig soha senki, és igen, nehéznek tűnik az a trükk, akkor hogy megértem,
hogy jó helyezés. Igen, de viszont ezt mondjuk teljesen egyettől kezdeni ezzel érteni Gézával, hogy ott annyira a bírák szubjektív megítélésén van az egész. Mihát ott van egy emberi tényező a pontozásban, akkor az már úgy kétségeket vet fel.
Na jó, ez így igaz, de hogyha megnézed ilyen versenyeken, ott ül egymás mellett az öt bíra, és úgy nagyjából azonos pontszámokat szoktak adni, ami arányát következtetni, hogy van valami logika azok mögött, a pontszámok mögött, ami a ő tudásukból fakad.
Igen, de egy stopper órán ki az eredmény, megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy valaki jobb egy másiknál, még ez tényleg, szóval mihant tényleg, mondom, ismételni mégiscsak még egyszer magamat, mihant emberi tényező van a pontozásban benne, az már kétségeket vonhat maga után.
Hát jó,
még egy futásban nincs bunda, ha úgy veszük, hogy ha azt veszük tényleg, hogy most egy tiszta sportként állunk hozzá, akkor ott nem lehet másképpen, csak az, aki az első neve futott, az a győztes kéz, ott nem lesz az, hogy...
Jó, most... akkor ki kellene zárni emberi tényezőt, és nyugodtan lehet, hogy 20 év múlva már ilyen mesterséges intelligenciák fogják pontozni.
Tényleg, hogyha megvan az, hogy milyen tökéletes ívben csinálta azt a triple axelt, vagy nem is tudom mit, akkor az megvolna, hogy oké, most megvolt az ideális ív, és akkor ez, vagy mennyire közelítette meg az ideális ívet, akkor azt mondanom, hogy igen, tényleg lehet ehhez közelíteni ilyen módon, hogy
na jó, de hát a sportolók képek, hogy nem biztos, hogy attól lesz jobb egy ilyen előadás, hogy mindent, hogy pontosabban hajtja végre a gyakorlatot. Bár ez igazából az én nézőpontom, és lehet, hogy a bírók pont az szerint szavaznak, hogy mennyire pontosan hajtotta végre a gyakorlatot. De ebbe igazán Gézának szerintem, hogy megvan ez a hátrány ezeknek a pontozó sportágoknak, ugyanakkor nem feltétlenül tartom rosszak, mert nagyon sok van közöttük, ami attól pontozástól függetlenül jól nézni, hogy illetve egy laikus számára is élvezhető lehet ellentétben más sportágokkal, ami nagyon nem.
És hát nagyon röviden, ugye itt jön be egy kicsit a képbe, még csak egy nagyon nyúlfarknyi időre visszakanyarodva a téli olimpiához, ugye ez a magyar mikor csajázó, ahogy is hívják valahol.
Tóth Illet,
igen, aki egy tök jó programot előadott, ugye ACDC-re két számra. Szerintem teljesen jó volt nézni. Nagy valószínűséggel ugye messzire nem jut, de ettől függetlenül sokkal szívesebben néztem például azt, mind a győztesnek a programját, mert valahogy élvezhetőbb volt külső szemmel és rockrajongóként.
De szerintem az ilyeneket pont, hogy a gálára kéne tartogatni, ahol a nézők gyönyörködtetése a cél, nem pedig a...
De igazából minden egyes körben, vagy hogy a nézők gyönyörködtetése is a cél. Mert lehet, hogy például ezzel nem jut tovább, vagy nem ér el olyan jó pontszámokat, de másik oldalról meg sokkal nagyobb figyelmet irányított a sportágra is, meg a magyar jelenlétre is az olimpián, ami megint csak egy nem rossz dolog. Persze még magyarabb lett volna Eddával vagy Ossziánnal, de ezt mondom, hogy egy részidíszínűen.
Vagy rózsaszín pitbullnal. De még egy dolgot azért én meg szeretnék egyezni az olimpia kapcsán, hogy szép dolog, jó dolog, nem tudom én mi, de rengeteg megnyomorított fiatal van szerintem ezek mögött, a sportágok mögött, és főleg azok a megnyomorítottak, akik nem értek el sohasem eredményt, vagyis van, hogy ráadoztak rengeteg időt gyerekkorukból is, végül is nem sikerült nekik a topba bejutni, és ezáltal, hogy is mondjam, gyerekkorokat emésztettek föl egy olyan dologra, aminek aztán végül is nem volt befektetése későbbiekben.
Hát szerintem, hogy ott vannak az olimpián, az már eleve azt jelenti, hogy valamilyen befektetése valamikor volt, tehát nem csak az olimpia létezik, hanem különféle versenyek is, másfélék, ahol ők nyilvánvalóan valamilyen eredményeket elértek. De összességében annyiba egyetértek veled, hogy hát ugye a sportnak az a célja, bár nyilvánvaló, tehát a pénzkeresésen túl, hogyha valaki ebből meg akar élni és sikeres akar lenni, hogy jól érezze magát az, aki sportol, és hogy betöltse ezt a szerepet az életében, hogy tudja élvezni, és ne csak valamiféle munkának vagy kötelességnek tekintse. Szerintem azért a legtöbben ezt így fogják fel.
Itt is azért vannak sportok, amik sokkal jobban tönkreteszik az embert, például tényleg egy ilyen gimnaszta, az úgy hívják a gimnasztikákat végzőket?
Tornásznak hívják, Laci.
Ez igen, tornász vagy tornászlány. Ezért jó, hogy itt vagy te is ebben a podcastben, néha kijavíthatsz. Ez tényleg ilyen izületekre, meg hasonló dolgokra, ez nagyon nagyon kemény dolog, és a 20-as éveik után már nem nagyon tudnak mit csinálni, mint például egy visszatérő kedvenc sportomhoz, egy bobász, aki a bobba ül, azon, annak nagy problémái nem lesznek, és csinálhatja akár 50-60 évig is, hogyha ügyes.
Én meg voltam döbbenve az Indexen közölt képről Liu Shaolin Sándor lábáról, ami szinte, én nem tudom, én elszörnyedtem, hogy ez mi, mert úgy nézett ki, mintha nem tudom én, az összes izmomat összeszedték volna rólam, és akkor oda passzoltak, oda rakták volna a combjára, meg a...
Igen, hogy
ez azért lehet, mert többet gyakorol, mint a lábbal.
Igen, ugye ezen egy óriási comb és egy hihetetlen izmos és abnormálisan nagy comb látható ezen a ominózus képen, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy van egy csomó ilyen testépítős mém, arról, hogy ugye, igen, hogy skip the leg day, never skip the leg day, ugye soha ne hagyd ki a lábnapot, és ez pont a antitézis, hogy valahogy kéne egy mémet csinálni oda. Egyik, tehát a két szélsőség ott van. De amúgy tényleg nagyon-nagyon durva kép volt. És az a legfurcsább, ugye, hogy a versenyen ezt nem nagyon látni, ahogy az a paszentos szűk ruha rajtuk van. Ez nem tűnik fel az embernek, hogy ilyen, hát, hogy egy ilyen videójátékos hasonlattal élek, ilyen Chun-Li szintű lábizmaik vannak, és ez létezik a valóságban is.
De ez nem a megterheléstől dagad meg kicsit ez az izom, szóval nem is a korcsolyázás alatt, hanem utána.
Nem, ez úgy, szerintem ez pont az, hogy ekkora izom tömeg van ott, és végül is, ahogy olvastam a cikket, nem mondok talán semmi volt, mert ti is gondolom, hogy olvastátok, ott az szerepelt, hogy a felső testén szinte nem is szabad, hogy valami izmosabb legyen, mert akkor elvonja azok az izmok elvonják az oxigént ezektől az izmoktól, amik meg vannak terhelve a verseny közben. Szóval tényleg itt...
Ez egy jó hír, mert akkor elmondhatjuk, hogy félig én is egy profi korcsolyázó vagyok. Már csak elégtől lefele kéne dolgozni rajta, egy kicsit fönt már sikerült.
Ez így igaz. Jó, én úgy gondolom, hogy tovább is mehetünk kedvenc filmjeinkre, de előtte még egy nagyon közérdekű 5 percre elrabolom itt a podcastnek az idejét is, mint a saját magától kinevezett moderátor. Minority Safepack Initiative április 3-áig tart az aláírásgyűjtési akció, azaz még hát nagyon, legalábbis a podcast időpontjában bő egy hónap van arra, hogy 1 millió aláírás összegyűjjön a kisebbségek védelmében. Ez ugye egy európai polgári kezdeményezés, ami szignozható az interneten is, és igazából vannak fizikai aláírásgyűjtő évek is. Szlovákiában a jogaink.sk weboldal gyűjti össze gyakorlatilag a tudnivalókat erről a kezdeményezésről, és én tényleg csak bátorítani szeretné a podcastot hallgató milliókat arra, hogy írják alá. Akkor, hogyha minden második, harmadik hallgató ezt aláírná, én biztos vagyok benne, hogy rögtön meg is lenne ez az 1 millió.
És akkor én így felteszek ezzel kapcsolatban pár ilyen naív kérdést.
Mondja.
Hogy kicsit képbe helyezzük a hallgatóinkat. Például, ha ezt nem írják el, és nem sikerül, akkor nem lesznek védve a kisebbségek?
Igazából ez egy jogkiterjesztő intézkedés, tehát ez egy javaslatcsomag, ami, ha jól tudom, akkor 15 intézkedésből áll, és ez gyakorlatilag az Európai Unió számára, tehát abban az esetben nyilván, hogyha az Unió ezt saját magára nézve kötelezőnek tekinti, és valamiféleképpen átülteti a gyakorlatba is, akkor... Hát elmondhatjuk azt, hogy a hagyományos kisebbségek által biztosított sokszínűséget sok korábban nem igazán figyelembe vett területen is egyfajta előnyként kezelheti az Unió. Gondolok itt akár és most csak tényleg próbálok így pár központi példát kiragadni, a támogatási programokban előnyt élvezhetnének, hogy egyértelműen pozitív elbírálást kapnának azok a programok, amik a helyi kisebbségek sokszínűségét hangsúlyoznák és támogatnák. A régiós alapok tervezésénél ezt jobban figyelembe venni az Európai Unió. A audiovizuális, meg a média szolgáltatásnál, vagy a szerzői jogoknál is szerepet kapna ez a úgymond ez a nemzetiségbeli diverzitás. Szóval ezek mind olyan dolgok, amik egyébként eléggé fontosak lennének, de nincsenek semmilyen módon sem szabályozva, vagy nagyon elégtelen módon vannak szabályozva, nincsenek kihatással az unió működésére.
Jól értem, akkor kizárólag ez a nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozik.
Ez a, hát a, ugye van a kisebbségek terminológiájában vannak ezek az autoktóna, azaz őshonos kisebbségek, igen, rájuk vonatkozna elsősorban.
És amennyiben összejön ez az aláírás mennyiség, akkor a gyakorlatban itt mi fog történni, kb. Milyen gyorsan és milyen folyamatok indulnának el? Mint hogy ezt kicsit erről már beszéltél, de esetleg egy-két konkrétabb dolgot, hogyha tudnám mondani.
Nem akarom túlságosan illetve, technikai részletekkel untatni.
Illetve kire nézve kötelező ennek a...
Tehát igazából ugye ez egy európai polgári kezdeményezés, ami egy hivatalos terminus technicus azokra a petíciókra, amik igazából úgymond intézményesített keretek között zajlik az aláírásgyűjtésük, és akkor, hogyha egy ilyen petíciót, tehát egy ilyen európai polgári kezdeményezést benyújtanak, akkor az Európai Bizottság felé ez igazából egy felhívás, hogy terjesszen be jogszabálymódosításokat az adott témában. Nem olyan régóta van ez a lehetőség, ez igazából 2007 óta adott, amikor a lisszaboni szerződést aláírták, és az Európai Unió igazából egy fokkal demokratikusabb szeretett volna lenni, közlebb szeretett volna kerülni a saját állampolgáraihoz, és éppen ezért biztosította ezt a jogot a polgári kezdeményezéseknek, hogy közvetlenül hozzáintézhessenek kéréseket, ne pedig az egyes tagállamokhoz, ne a parlamenteken keresztül kelljen olyan ügyeket szorgalmazni, amik egyébként nagy összeurópai ügyeknek tekinthetőek.
Ez így jól hangzik, de elnézést, de azért gyakorlatban ez egy közel olyan egyszerűen elérhető cél, mint ahogy...
Hát ugye akkor elérhető cél, hogyha van 1 millió aláírás, és a másik blog pedig, ami egy nagyon fontos dolog, és nyilvánvalóan ez hozzátartozik magához a történethez, hogy az Európai Bizottságnak lehet jogszabálymódosításokat eszközölnie, de nem feltétlenül kötelezi őt ezekre a módosításokra semmi. Tehát ez kvázi olyan, mint egy direkt petíció az Európai Bizottsághoz az ügyben, hogy cselekedjen, de ettől még az Európai Bizottságnak nem feltétlenül kötelező cselekednie.
Ugyanakkor, ha jól értem, akkor lehet valami hatása akkor is, ha történetesen nem jön össze az adott aláírás szám.
Hát ez pszichológiai hatás, legfeljebb kiderül, hogy az adott témára nincs közakarat, ami hát nem egy túl pozitív hatás, de ugye ez lehet, tehát hogy adott téma nem fontos annyi embernek. Igazából itt a számokról van szó, és egyfajta ilyen közügyről. Minél több aláírás gyűl össze egy bizonyos téma tekintetében, az Európai Bizottság annál inkább a tudatába kerül annak, hogy annál inkább tudatosítja, hogy ebben az ügyben valamit tenni kéne.
Ha jól emlékszem, és a legutóbbi számok alapján, amiket néztem, ilyen január végi, február elejé számok, akkor ilyen 600-700 ezer aláírás körül volt. Ugye ez a kezdeményezés?
Ez így igaz, és szerintem igazából attól függ a kezdeményezésnek a sikere, hogy Magyarországon mennyire aktív lesz az aláírásgyűjtés, mert ugye Magyarország az ország kvázi, ami ebben úgy érdekelt intézmény szinten, hogy vannak kisebbségei, miközben saját maga is uniós országnak számít. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kezdeményezésnek a sorsa, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sűrű egy hónapot, nagyon nagyot kell hajrázniuk a FUNS-eknek, ugye annak a szerveződésnek, ami ezt a kezdeményezést beharangozta, és gyakorlatilag szervezi, hogy meglegyen a szükséges aláírásszám.
Javíts ki, ha tévedek, de úgy vettem ki a weboldalból, hogy minden országnak kötelezi őt teljesíteni egy bizonyos százalékot, ami vagyis pontosan egy valamilyen számot. Szóval hiába lesz Magyarországon nagy a hajra, legalábbis számomra ez így jött le, hogy Magyarországon hiába szednek össze most 400 ezer aláírást, hogyha tegyük föl, a többi országban csak 20-30 százalékos volt a teljesítés szintje.
Igen, van egy minimális keret, ezt az Európai Uniónak azt hiszem, hogy a 7 tagállamában kell teljesíteni. Viszont én úgy gondolom, hogy ez a kisebbik probléma. Tehát ezek nem túlságosan magas célszámok. Most nincsenek itt előttem sajnos ezek a számok, de nem, tehát, hogy nem teljesíthetetlen számokról van szó. Nem ez jelenti szerintem a problémát, hanem inkább az 1 millió.
És te hogy látod, hogy tényleg most van esély még szerinted behúzni majd a harmadát az összes szavazatnak, ami még hiányzik? Ez alatt a rövid idő alatt, mert ha jól emlékszem, tavaly nyáron indult valahogy az egész petíció.
Hát egy éve indult a petícióm, hogy egy év van elvéletileg az aláírások összegyűjtésére, de tavaly nyáron kezdték el ezt aktívabban hirdetni. Uh-huh. Szerintem itt az időmenedzseléssel volt egy alapvető probléma. Meglátjuk, nem akarok jósolni. Szerintem, amit ugye érdemes elmondani mindenféle fórumon, az hogy
írjatok alá mindenki.
És hogy alá kell írni. Az, hogy mi történik, azt pedig meglátjuk. Ez egy teljesen jó kezdeményezés szerintem ideológiától, nézetektől függetlenül bárki számára ez egy olyan dolog, hogy miért ne írná alá.
Miért nem tudom én, ti hogyan mondjuk Gézebben érdekelt volt, de én személy szerint úgy találtam rá az egész dologra, hogy teljesen véletlen valaki kiposztolt a Facebookon, és mondom rákattam, mi az ördög ez is, aha, és csak ide mi a fene. De nagyon-nagyon gyenge volt a marketing körülötte, hogy úgy fogalmazzak szerintem.
Hát vannak fontosabb témák, amikben komolyabb pénzeket elhoznak a marketingezésébe. De főleg utóbbi időben azért nagyon gyakran összefutottam vele. Akár magánemberektől Facebookon posztok formájában, akár ilyen online újságokban, amiket olvasok, azért felmerült itt-ott. És azért elég, hogy egy-kétszer összefuss vele, hogyha akarod, akkor aláírod, szerintem.
Igen, szerintem is a utóbbi egy hónapban, egy-két hónapban futott fel ennek úgy igazán a propagálása. És tényleg meglátjuk, tehát ez kiderül, hogy merre felé kanyarodik majd el.
Mindenképpen a Facebook posztba odarakjuk majd a linket, ahol is aláírhatjátok.
Így igaz. Így igaz, és minden szükséges információt belerakunk a podcastnek a szöveges alapjába. És
ti már aláírtátok.
Remélem. Igen. Jó, hát magunk mögött hagyva súlyos témákat, mint a sport és a politika, ugye, mint utaltam arra a bevezetőben, láttunk azért néhány filmet az elmúlt időszakban, és érdekes módon, amikor elkezdtünk erről beszélni, megegyeztetni, az kiderült, hogy meglehetősen sok köztük a rossz film.
Hát azért volt ideig összeérni ezeknek a filmeknek, hiszen legutolsó adás óta.
3 hónap
elég sok időnk volt arra, hogy megnézzünk filmeket, igen.
Igen, de most kiragadtunk pár hát kétes kvalitású filmet, vagy legalábbis megkérdőjelezhető kvalitású filmet. Mondjatok pár filmélményt, Laci.
Pont, hogy én bár láttam rossz filmeket is, de inkább egy-két pozitív csalódásról, vagy pozitív élményről kezdenék beszélni így az elején. Nem, azt hiszem, hogy az utóbbi 3 hónapban volt, hogy eljutott hozzám a Pókember legutolsó mozifilmje, ami szerintem nagyon jól sikerült, és a Thornak a 3. részét is sikerült megnézni a moziba is. Mind a két filmre igaz az, hogy valószínűleg azért lettek kiemelkedőek, ha nem is úgy általában a filmek közül, de legalább a Marvel filmek közül, mert mind a kettő valami irányba eltért attól a standard szuperhős movie-tól, ami ezeknek a Marvel filmeknek a 80-90%-a, kezdve a legelsőtől most. Mi is volt az utolsó? Azt hiszem utolsó a Thor volt pont, de jön nem sokára Infinity War, ami nagyon hasonló lesz az eddigiekhez.
Fekete Pardus az most csak a múlt hét csütörtökön jelent meg, pontosan van a mozikban.
Amiről lesz még szó.
Igen. Szóval a Pókemberről annyit, hogy sikerült egy ilyen, bár mintha rém lenne, hogy erről az utolsó adásban már mondtam pár mondatot, de mivel olyan rég volt, hogy tényleg nem emlékszem, bízom benne, hogy a hallgatók sem emlékeznek rá, de nagyon ügyesen sikerült ilyen ifjúsági filmet keverni a Marvel univerzumával, és visszahozták a szuperhős filmekbe Michael Keatont is, aki nagyon jó szerepet kapott. És Thor pedig egy vígjáték lett, ilyen diszkó zenével és színekkel. És igaz, mind a kettőt ajánlom megnézésre, főleg azoknak, akiknek kicsit csömörük van, mert ezektől a standardabb szuperhős filmektől, mint például a összes DC és a Marvelnek a legnagyobb része.
Gábor.
Én úgy döntöttem, hogy megnézem az utóbbi évek nagyon színes, nagyon gagyi filmjeit. Most tényleg végül is még csak kettőt tudok magam után, ami az utóbbi évekre nyúlik vissza, az a Teen Ninja Technőcök és a Power Rangers, ami ugye gyerekkorunk egyik, nem tudom, számomra legalábbis meghatározó sorozata volt, egyik is, másik is, és ez borzasztó módon dolgoztak fel. Persze a Power Rangers már önmagában is szörnyű volt, már sorozatként is, de mégis ez egy gyerekként azért elnézőbb az ember.
De szerintem Power Rangers az pont ez a sorozat, amit már gyerekként is érzed, hogy ez nem túl jó, de úgy azért nézed, de megvan a hátul ez a gondolat, hogy...
Nekem a Power Rangers-tel ugyanaz volt a bajom, mint az a szupercsapattal, hogy rengeteg golyót lőttek le, és senki se halt meg. És pont a Power Rangers-ben is pont ezen volt a baj, hogy jött az a sok gyurmafigura, és végül csak egy ütés az melkasra, és már az egész banda hevert, szóval.
Azért tegyük hozzá, hogy ez nem teljesen igaz, mert Ricardo Medina Jr-t, a piros Power Ranger-t, azt nem rég ítélték el azért, mert megölte a szobatársát.
Ó, na jó, de ez a sorozaton kívül történt, úgyhogy...
Rest in peace, piros Power Ranger.
Jó, de visszatérve a sorozatra és a filmre, a film végül is nagyon jó technikai megoldásokkal szól, az effektusok egész jól sikerültek benne, viszont az egész történet nagyon gagyi, és igazából igyekeztem elaludni a filmen, nem sikerült, de pont ilyen céllal néztem meg egyiket is, másikat is, hogyha bealszok rajta többször is, vagy kimarad pár rész, akkor se vesztek semmit sem.
Ebben is vannak ilyen pózolásos beállások? Mert a sorozatnak egy elég nagy része volt, hogy úgy álltak, és úgy pózoltak egy kicsit mindig.
Igaz, de ebben végül is az volt, hogy rengeteg sztereotípiát akartak belezsúfolni, és azokat lebontani, úgyhogy volt ilyen ugye leszbikus vonal benne, volt ilyen, hogy a néger jó tanuló, pontosabban a színesbőrű jó tanuló, elnézést, a színesbőrű jó tanuló, aki aztán mégis nagyon-nagyon én lett, és hasonló fantasztikus karakterábrázolások. Úgyhogy szerintem ez a nagyon süttyó film lett, és remélhetőleg nem lesz folytatása.
Hát akkor mondok én is egy élményt, rossz film élmény, és hát nyilván réteg film, de ugye a DC Comics-nak vannak ezek az egész estés rajz filmjei, amiket összességében véve nagy divat szeretni. Már több mint 10 éve hozzák őket ki, szerintem amúgy egy abszolút nézhető kis gyűjteményről van szó. Kivéve a legutóbbi darabot, ez a Batman és Harlequin, ami valami iszonyatosan kellemetlen és rossz lett. Igazából itt megpróbálták az alkotók megidézni a 90-es évek klasszikus Batman rajzfilm sorozatát, aminek az lett a vége, hogy nagyon leegyszerűsítették az animációt, tele van az egész ilyen nagyon-nagyon furcsa poénokkal, az ízléstelenség meg a butaság határán. Tehát konkrétan az szolgáltatja a humorforrást egy részben, hogy Harley Quinn telefingja a Batmobilt, miközben viszik egyik helyről a másikra. És vannak benne egészen furcsa jelenetek, amikor például Harley Quinn gyakorlatilag megerőszakolja Nightwinget, akit kikötözött egy ágyhoz. Szóval még csak be se lehet lőni a közönséget, mondjuk a 6-8 éves kis gyerekekig, akik amúgy értékelnék a fingós poént. Szóval eléggé furcsa élmény volt. Ne annyira nézzétek meg, annak jobb.
Én egy pár képet láttam belőle, és tényleg hozzá ennek a Animated Series-nek a ezek a klasszikus Batman rajzfilm sorozatnak a dizájnját. És amúgy ezt nem tudom, tudtátok-e, hogy pont Harley Quinn egyik azon kevés ilyen Batman-es figurának az egyike, ami nem képregényben jelent meg, hanem pont ebbe az animált, ebbe a rajzfilm sorozatba, és innen itt lett olyan népszerű, hogy aztán átvették képregénybe, meg most már filmbe is, a szintén bűnrossz Suicide Squadbe szerepelt például.
Ja, hát az rettenetes volt, de ontja a DC egyre nézhetetlenebb filmeket, szóval
Még maradnék a rajzfilmeknél még egy kicsit, elnézést, hogy ide
igen.
Szabadba vágtam, én viszont megnéztem a Golden Boy Gaslight-ot, ami egy ilyen Batman visszahelyezése az időbe, ilyen viktoriánus Gothambe. Egy hasonló nevű, vagy azonos nevű képregény alapján. Ez nem volt kiemelkedő, de teljesen nézhető film lett. Úgyhogy amit így a Gézel mondott a Batman és Harley Quinnről, a kettő közül inkább ezt ajánlanám. Szerintem van benne jó pár ilyen kihagyott dolog, legalábbis örültem volna jóval több párhuzamnak a mostani idősíkkal, bár az is lehet, hogy volt, csak én nem vettem észre, de ennek ellenére ilyen egyszer mindenképpen nézhető.
Na és most jöttnek a rossz DC filmek.
Ja, mindenképpen meg kell említeni a Justice League-et, ugye az igazság ligáját, amiben hát végül is jobb volt, mint a Batman vs. Superman, de ez nem volt nagy szintugrás, szóval ott annyira mélyre rakták a megugrandó lécet, hogy
és te is egyfajtában a Superman bajszát figyelted?
Nem, de viszont annyira rossz az a szövegkörnyezet, vagy egy olyan filmet építeni, mert tudod, hogy úgyis az lesz, hogy majdnem elszpoilereztem. Szóval úgyis tudod, hogy mi vár rá a végén a filmre, és hogy volt benne egy érthetetlen főhős, és annak a érthetetlen motivációja, szóval nem lehetett ez a uralkodni fog mindennel, és elpusztítja a földet, hogy ez miért jó bárkinek is, szóval, hogy az hogy nem unják már az
én ilyen szeretnék fős. Uralkodni a földön. Ez jó.
Nem tudom. Szerintem egy kicsit azért dolgoztattak volna az antihősön is, szóval, hogy miért azt csinálja. Szóval ezt egy kicsit azért azt mélyebbre vihették volna, és azt is, hogy hogyan állt össze az egész csapat, meg hú, nagyon most mindenkinek teret adunk, hogy bemutassa valamilyen képességét, az ilyen, hát én nem tudom, ez nekem egy ilyen, ez ilyen, nem tudom, X-edik Transformers hatást keltett, szóval, ahol már...
Miért hívják a főgonoszt a Prairie kutyának németül? Azt hiszem, hogy a Steppenwolf az Prairie kutya, vagy valami, nem, Coyote. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog volt. Viszont ami így feltűnt ezeknél a...
Ez lehet amúgy egy nagyon rossz szóvic, nem? Mert a Steppenwolfnak, mint a zenekarnak volt az a száma, hogy Born to be Wild.
Igen. Szóval érdekes, de még amíg eszembe jutott ezekről a DC-s karakterekről, hogy elég sokat, illetve jó párszor megnéztem a trailert, ami ennek új filmnek a trailerét, és például a Flash, ez egy teljesen jó karakternek tűnt, aki ilyen vicces, fiatal, olyan, aminek élnie kell, és a filmbe pedig már ugyanezek a jelenetei nagyon rosszul ültek bele, tényleg egy teljesen oda nem illő valaki volt. Ugyanígy Aquaman is, aki szerintem egy elég jó, majdnem tökéletes választás volt a színész, és ha így kiragadunk egy-két részletet, amikor játszott Aquaman, ez teljesen jó, és a filmben lévő szerepe, és ottan, amiket csinál, az meg ilyen teljesen abszurd dolgok. Főleg, és a harcban még milyen furcsa ilyen cégét adtak neki, hát az meg...
A Flashből nagyon az ugrott állandóan be, hogy ez a Spider-Man Homecoming-os, legyünk fiatalok, legyünk in, és stb. Annak a problémáit akarja átültet, és nagyon-nagyon bénán sikeredett.
És hogyha ezzel a hipervidám Flash-sel meg akarják csinálni a Flashpointot, akkor tényleg nem tudom annak, mi lesz a végeredménye, mert ez minden csak nem egy vidám történet.
Nekem ugye az a érdekes benyomásom van a DC filmekről, de teszem hozzá, hogy nem láttam mindet, vagy csak kiragadott részleteket láttam belőle néhányból, illetve amit meg teljesen láttam, azt ugye bár csak nem láttam volna, de olyan, ott tűnt át ez a Zack Snyder-i örökség az egészen, ugye Zack Snyder az, aki a producere, illetve a rendezője volt a legtöbbnek, és a, még a Igazság vigájában is volt némi szerepe, hogy az egyes jelenetek, tehát hogyha 5-10 másodperces szekvenciában nézed őket, mondjuk kiragadva mindenből, abból úgy kell, hogy hú, milyen cool, meg milyen jó, meg milyen látványos. És abban a pillanatban, hogy ezek a 10 másodperces jelenetek úgy egymás után vannak, mint film, akkor meg kínos. Tehát, mintha egy nagy ilyen videoklip összevágást látnál, aminek úgy, ha kimerevíted a képeit, akkor azt mondod, hogy hát ez egy tök jó dolog, és összerakva meg rájössz, hogy ez egy nagyon nem jó film.
De lehet azért ilyen formában is jó filmet csinálni, legalábbis most kövezzetek meg, de nekem a Sucker Punch ezt tetszett.
Nekem nem.
És az se egy nagyon komoly, vagy pedig összefüggő történettel rendelkező film, de egyszerűen úgy összerakták, hogy jó nézni, és van eleje, vége. Néha vannak benne olyan ugrások, aminek nincs értelme, de ott nem veszett el ez az egész belőle.
A Sucker Punch szerintem egy tínédzser nedves álma megfilmesítve. Egyszerűen én ezeket csak fölhaborítónak találtam az egész filmet, hogy ennél nagyobb kardokat már, ennél nagyobb mellű nők nem is mozgathattak volna, mert már rakadályozta volna őket a kard mozgatása, nem is tudom, szóval...
Hát ez, hogy ez egy vizuálisan jó film, mert ki nem szeretne nagy mellű nőket nézni, ahogy nagy kardokkal harcolnak.
Hát most belegondolom, például... hogy nem látom a filmet, de lehet, hogy meg kéne nézni. Pusztán oktatási célokból is tanulása.
És tényleg van egy ilyen, ezeket egymást a független világokat fölfűzték egy történetre, aminek tényleg úgy van eleje, vége, és ha kivágod belőle ezeket a mindenféle cégei harcokat, akkor igaz, hogy a maradék az a nagyon rövid történet lesz, de ott van. És ha egészet kitömték tényleg elég erős vizualitással, zenével. És ez az, amit később nem tudott szerintem aznak Snyderben megismételni. Itt, hogy én elhiszem, hogy sokaknak nem tetszik a Sucker Punch, szerintem ez egy jó film. És Géza majd, ha megnézi, akkor eldönti, hogy kinek van igaz a ketten közül. Kit szavazunk le.
Na, van feladatom. Gábor, valamit akartál még mondani?
Igen, mindenképpen akartam még egy eretnek kijelentést tenni a műsorban. Bár erről nem beszéltünk, mint filmet, amit ki kéne elemezni, de szerintem hiba volt, hogy nem hoztuk föl, és ez még pedig a Csillagok háború legújabb része, ami decemberben ment a mozikban, és én fölháborítónak találtam, és sajnáltam minden egyes centet, amit ráköltöttem erre a film a mozi belépőjére, mert rémesen klisés volt, rémesen unalmas, rémesen kiszámítható, és rémesen blőd. Szóval...
Jó ég, akkor is szere, hogy milyen régen nem volt podcast, amikor belegondolsz, hogy nem beszéltél a Csillagok háborúja legújabb részéről.
Szerintem az is egy jó film. Itt úgy vannak gyenge pontjai, nem tudom, hogy mennyire mehetek bele a történetbe, de szerintem aki akart, az már úgyis megnézte, hogy mikor ott elmennek ebbe a kaszinóba megszerezni valami dolgokat. Na, azt a részt teljesen ki lehetett volna vágni belőle, mert annak úgy semmi köze a fő történetszálhoz.
Egyetértek.
És igazából nem csak ez volt a problémám vele, hanem az pont úgy nézett ki, mint egy földi kaszinó, amiben úgy véletlenül oda tévedt egy-két földön kívüli, szóval teljesen hiányzott ezeknek a régebbi különböző helyszíneknek a különlegessége, vagy amiben úgy más, mint a mi kaszinónk, ami itt van például Pozsonyba elmegyek, és akkor valószínűleg nagyon hasonló. Na jó, itt nem, mert ott az én gazdagabbaknak volt, de teljesen hiányzott belőle ez a plusz. Viszont volt benne jó pár dolog, ami tényleg tetszett, és igazán kiszámíthatónak se nevezném, legalábbis lehet, hogy te számítottál arra, mi történni fog, de azért rengeteg olyan húzás volt benne, ami a többség meglepődött, mármint amiket így olvastam is róla. Sőt, egy idő után már ez kezdett ilyen kicsit kínos lenni, hogy minthogyha minden egyes előre ilyen minden egyes ilyen pletykerre vagy ötletre pont valami ellenkezőt akartak mutatni, hogy csak azért se. Szóval így mindenki kíváncsi volt, hogy kikre jönnek a szülei, és voltak mindenféle elméletek, és akkor kiderült, hogy egyik se. mindenki azt hitte, hogy most az a fickó, akivel találkoztak ezen a kaszinóba, ebbe a kaszinóba, vagy azon a bolygón, az lesz a új Han Solo, vagy nem tudom, és aztán mégse pozitív hős lett belőle a legvégén, és volt még jó pár ilyen dolog, hogy úgy nagyon dolgoznak valamin, és minden arra mutat, hogy a legvégén elérik, és közben meg nem. Mint hogyha tényleg úgy mindenre egy ilyen középső olyat mutattak volna, hogy ez se lesz benne, az se, ezt is másképp csináljuk meg.
Ezzel amúgy nagyon egyetértek, tehát hogy szerintem is fordulatos film volt, szerintem eléggé Star Wars-os is, és pont ez a kaszinós jelenet, illetve a logikátlanságok voltak azok, amik engem is zavartak, tehát nem is feltétlenül a mitológiának a megcsúfolása, hanem a fölösleges jelenetek, és engem még kicsit így zavart, hogy nem igazán volt koherens a történet. Tehát, hogyha mondjuk most két mondatban el kéne mondanom, hogy miről szólt a Star Wars, akkor óriási bajba lennék, mert nem tudnám megmondani, vagy megfigyelj azt, hogy menekülnek a lázadók, aztán nem. És engem még ami zavart, bár ez azért furcsa, mert a korábbi filmekben gyakorlatilag úgy megvolt, de semmilyen grandiózusságot nem láttam benne. Tehát az, hogy három űrhajó az egész lázadó flotta, vagy ez a 20 ember van összesen, akinek még valamennyire számít maga a lázadás, hát ennyi erővel lehet ugye itt ez naponton húzni a rolót, és azt mondani, hogy hát szép próbálkozás volt, meg jó projekt, de lehet, hogy elmehetnék inkább Farmernek, mert hogy lázadáshoz nem értünk, az biztos ez naponton. Szóval, ha csak nem valami aktuálpolitikai áthallásokat keresek benne, és megpróbálok arra gondolni, hogy mire gondolhattak a rendezők, és belemagyarázok valamit, ami vagy úgy volt, vagy nem. Nem biztos, hogy tehát nem biztos, hogy látom az egésznek az értelmét, miközben nekem például érdekes módon kimondottan tetszett a humora, amit nagyon-nagyon sokan bíráltak, de néhányszor kimondottan jól esett, estek ezek a váratlan humorbombák.
Igen.
Az nem volt rossz. Rengeteg fölösleges történés, ahogy említettétek, és rengeteg logikatlan döntés, ami volt benne, szóval például, hogy a kínai csaj megmenti a fint, holott, ha már annyira önfeladozó akar lehetett volna, akkor belemehetett volna abba az iszonyat nagy agyúba ő maga, és akkor ugyanúgy megmenti, és ennyi, és akkor...
Jaj, az egy másik nagyon rossz jelenet volt, bocsánat, hogy félbeszakítlak, igen, na, az egy rossz jelenet volt.
Azt hihetetlenül nem értettem, és komolyan, ahogy ezt pont összefoglaltad, hogy végül is az egész ellenállás egy 10 emberre zsugorodott, ez annyira nevetségesítette nekem a film végére az egész ezt a effortot, ami mögötte volt, ezt a nagy akaratot, hogy voltak 400, még oké, mondom, 400 emberrel valamit lehet kezdeni. De aztán, amikor már a végén beszálltak abba az űrhajóba egy maroknyi ember, hogy most ők fognak majd itt valamit kezdeni, ez olyan, hát hogy is mondjam.
Erre mondják, hogy innen szép nyerni.
Ja, igen.
Viszont nagyon sokan szitták a Luke-nak azt a visszatérését, illetve a megjelenését azon a bolygón, és szerintem az is teljesen rendben volt minden téren.
Na, az viszont szerintem például egy kiemelkedően jó jelenet volt, tehát hogy nem akar, az a baj, hogy nehéz erről ugye úgy beszélni, hogy nem spoilerezzük el, de tipikusan az a jelenet volt, amikor megtörtént az eleje, elkezd az ember rajta gondolkodni, hogy hát, hogy gondolhatták ezt, ez tök hülyeség, miként történhet meg az ott, hogy Luke ott van, ahol, és ahogy ezt az egészet feloldják, az például egy kimondottan intelligens dolog volt, és szerintem amúgy méltó is volt még a Star Wars-nak a hangulatához. De még egyszer, tehát hogy nekem ez a film kicsit ilyen hullámvasút jellegű volt, hogy voltak benne tök jó részek, voltak benne kínos részek, a kettő keveredett. Én nem egészen értem azokat se, akik azt mondják, hogy ez minden idők legfantasztikusabb filmje a Birodalom visszavágóta, de azokat se értem, akik szerint ez valami rettentő celluloid pokádék, mert az inkább előző rész volt, ha már valami. És Gábor jelentkezik, mert...
Gábor jelentkezik, mert Gábor szerint nem volt jó Star Wars az eredeti hármas trilógia óta, úgyhogy a többi az csak ilyen...
Hát is a Rogue One, az tényleg jó film volt.
Szarok szara, már elnézést, de az siralmasan rossz volt.
Dehogy is.
De. Azon sikerült bealudnom. Ami Tini Ninja Tech nézőkön is sikerült bealudnom, de a Star Wars Rogue One-on igen, és azért az igen durva.
Na, hát még mielőtt ilyen hitvitába itt elmegyünk, igazából nagyon kellemesen eltelt ez a megint csak bő egy óra. Nagyon-nagyon élveztem, és remélem, hogy ti is. És most történt meg velem az a kellemetlen dolog, hogy nem tehát véletlenül lezártam a dokumentumot, úgyhogy egy nagyon-nagyon összeszedetlen záró gondolattal csak annyit mondanák, hogy ez volt az örök életnek a februári adása. Rettentően örültem, hogy itt lehettem és beszélgethettünk, és nagyon remélem, hogy sokkal gyakrabban fogunk majd a későbbi évben jelentkezni. Szóval mindenkinek, minden kedves hallgatónknak további szép napot, írjatok alá a Minority Safe Pack-et, üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Én voltam Tokár Géza,
én és itt volt valami még.
Sziasztok!
Mindannyian itt voltunk veled.
Mindannyian itt voltunk. Minden jót mindenkinek.
Sziasztok,
mindenkinek mindent.